Gyerekek, nem menjetek el, inkább visszagyertek.
Abigyel.
Egy pillanatra, még gondok egy néhány gondolat előtt. Itt a... Abigyel kicsit érzi rám, hogy szóval. Szépen. Itt felnőttek, nagyon sokat tanulunk most a Jelenések könyvéből, és szeretném tőletek megkérdezni, hogy hallottátok-e már azt a kifejezést, hogy hármas angyal üzen? Igen? És tudjátok, hogy ez mit jelent? Jelképet? Elmondjuk. Segítesz meg? A Bibliában van egy olyan kép, hogy három angyal küld Isten a Földre. Az angyalokra az jellemző, hogy az ég közepén repülnek, vagyis hogy mindenki lássa őket. Aztán minden emberhez szóló üzenetet hoznak. Hangosan mondják le üzenetet, hogy mindenki hallja. Amit hoznak, azt úgy hívjuk, hogy az örökkévaló evangélium. Evangélium az egy jó hír, az egy jó üzenet, ami egy örökkévaló evangélium, tehát hogy minden nemzedéknek múltban, jelenben és a jövőben vonatkozik. Tehát ezek az angyalok hozzák üzenetet, és ez azt jelképezik, hogy ez egy profécia, hogy Isten elhívott egy népet, az adventi népet, aminek nincs tagjai vagyunk, és erre a népre bízta ennek az üzenetnek elmondását, hirdetését. Öt dolgot szeretnék ebből az üzenetből elmondani nektek, amire az angyalok felhívják a figyelmünket. Egy, hogy Isten tisztelnünk kell. A Biblia úgy mondja, hogy féljetek az Isten, de az eredeti szó az azt jelenti, hogy tisztelni. Mit jelent az, hogy tisztelni valaki? Tehát te segítsed. Szót fogadni neki. Aztán mit jelent? Odafigyelni rá, azt jelenti? Ha valakivel találkozom, akkor azért vagyunk úgy rendesen felöltözve, mert Istennel találkozunk. Ja. Az mi viselkedésünk, az egész dolog, amivel ezzel a személlyel szemben képviselő. Nem tudom, a tanárokat mennyire tisztelik a gyerekek az iskolában, de vannak olyan emberek, akiket olyan tiszteletben tartjuk, mert őket nagyon fontosnak tartjuk, meg jó embereknek szeretjük őket. De Isten még inkább olyan tiszteletben kell tartanunk, és ezt a tiszteletet meg kell nekünk adni. Tehát az egyik az, hogy tiszteljük Istent. A másik az, hogy adjunk neki dicsőséget. Na ezt hogy lehet megtenni? Hogy lehet Istennek dicsőséget? Dicsőséget. Ének? Ima? Hát lehet? Zene? Hogy bármilyen módja, beszélünk róla. Hát, hogy Isten dicsérjük, hogy ő... De dicsőítés azt jelenti, hogy Isten elismerjük annak, aki. És az ő nagyságáról, hatalmáról, a szeretetéről beszélünk. Hát ez a másik, hogy Isten tiszteljük, Isten dicsőítjük, aztán mond a Biblia egy harmadik dolgot is, hogy imádjuk őt. Egy 20 éves történet már, amikor a fiunk óvodába járt, és legközelebb, amikor találkoztunk az óvónénivel, akkor azt mondta, hogy hát volt egy kis afféra az ebédnél, mert az egyik gyerek azt mondta, hogy hát én imádom ezt a nem jól volt, és a János rászólt, hogy csak Isten szabad imádni semmi mást. És ebből volt egy kis vita a gyerekek között. Tehát mit jelent ez, hogy imádjuk Isten? Azt írja a Biblia, hogy azért kell imádnunk őt, mert ő teremtett bennünket, ő a fenntartója ennek a világnak. Hát Isten imádata az, hogy ő a legfontosabb az életünkben, mindennél fontosabb, és ha Istenről van szó, akkor mindent életezek, akár a játékot, a szórakozást, a tanulást, bármit, hanem Isten van az első helyen. Ez a gyakorlati kifejezése ennek az imádat. Tehát eddig volt a tisztelet, dicsőítés, imádat. De van még kettő dolog, ezt a másik két angyal üzenetében találjuk. A második angyal azt mondja, hogy nem mindegy, hogy hova megyünk. Mármint, hogy milyen helyekre járunk. Vagy főleg, hogyha nagyobbak is lesznek, vagy ugye vannak ilyen, hogy nevezett, hogy szívesen szórakozni, vagy otthon, hova ülünk, internet elé, tévé elé, vagy a Biblia elé. Tehát az azt jelenti, hogy nem mindegy, hogy hol vagyunk, és vannak olyan helyek, ahol az ördög olyan rossz hatással van ránk, hogy jobb, hogyha azokra a helyekre oda sem megyünk, vagy ha ott vagyunk, akkor onnan eljövünk, és Istennel foglalkozunk. Akár úgy, hogy olvasok a Szentírást, akár imádkozunk, akár olvasunk történeteket, készülünk gyerekiskolai anyaggal, tehát sok mindennel. Tehát Isten kihív, hogy fél bennünket olyan helyekről, amelyeken az ördög rosszat sugalhat nekünk, és rosszat tanulhatunk. Meg hát, ugye ma már általános iskolában is sok minden olyan történik, aminek nem kéne, hogy megtörténjen. És akkor az utolsó dolog, amit még tanítanak az angyalok, akkor keresztül a Biblián, keresztül Isten nekünk, hogy milyen fontos a szombatnak a megtartása, a tisztelete. Mert lesznek majd olyan időszakok, amikor ez nem lesz egyértelmű. Tehát jó, hogyha a szombatra már most úgy nézünk, mint az örömnek a napjára, ahova szívesen jövünk, amit szívesen várunk, ahol jól érezzük magunkat, ahol találkozunk Istennel, találkozunk a többi gyermekkel, találkozunk együtt a gyülekezetnek a közösségével, a gyerekiskolával, hogy ez legyen egy kívánatos dolog, és hogy ez mindig az legyen az eszünkben, hogy a szombat az a nap, amelyen Istené és amelyen az Istennel töltünk. És ne az legyen, hogy mikor megy áll le a nap, hogy elkezdhessem a játékomat. Nálam volt ilyen régen, hogy azt lesz, hogy apukámban megkezdtem, hogy mikor megy már a hány perc van még, hogy azt ne utána mindjárt kezdhessem, azt pedig szerettem volna. Tehát azért a hív bennünket az Isten, hogy a szombatnak a ismerjük meg a jelentését, a fontosságát, és ez legyen, amit kiletődik a része. Vagyis tisztelet Isten iránt, dicsőítés, Isten imádata, nem megyünk akármilyen helyre, hanem oda megyünk, ahol Isten van, és hogy fontosnak tartjuk a szombatot. Ezt az ötöt kérném, hogy jegyezzétek meg, és ha ez megvan, akkor ez elkísér meg beállítéket, hogy a lédetet kell során. Köszönöm szépen a figyelmet.
Ez az F7-tel. Minden becsuknánk és kinyitnánk. Én nem is mentettem azt.
És most akkor a titi is.
Hát itt fent kereszt.
Köszönöm szépen. Kedves testvérek, másodat valahogy hátrébb állok. Ígérem, hogy nagyon keveset fogok beszélni ma. Annál többet idézünk a Bibliából és a profitaság lelkének az írásaiból. Az elmúlt hetekben, ugye tanuljuk péntek esténként a jelenések könyvét, most a szombatiskolai tanulmány is erről szól. Nagyon sokat beszélünk a jövőről. Nagyon sokat beszélünk, hogy mi várható jövőben, talán van egy kicsi félelem is bennünk. Két hete, nem tudom ki mondta itt, hogy hallott, hogy valaki fegyvert akar vásárolni, vagy majd megvédje, ami van. Tehát nagyon sok gondolatok vannak az embereknek a végső időről. Sok adventistának is sokféle gondolata van. Én most azt szeretném összefoglalni, hogy hogyan tudunk a válság idején megállni, hogy milyen előkészületek kellenek ehhez. Ha körülnézünk ma a világban, hogy mi vesz bennünket körül, akkor azt látjuk, hogy azok, amit úgy hívunk, hogy proféciák, és amiket Jézus elmondott mondjuk Máté evangélium 24. fejezetében, abból szinte minden itt van a szemünk előtt. az éhségek, ugye a kisfiútál egy kiszáradt földön, akár a politikai, akár a vallási, akár a háborúság, akár a környezetszennyezés, bármilyen területet figyelünk meg, itt vannak körülöttünk. És vajon mi az, amire még várunk? Mi az, ami jöhet még? Kell-e még várunk valamire, vagy pedig ott vagyunk már a kapujában annak, amire várakozunk? A Dániel könyveiben olvashatunk arról, hogy nyomorúságos idő lesz, amilyen nem volt attól fogva, hogy nép kezdett lenni mindez ideig. És abban az időben megszabadul a népet. A jó hír szépen pirossal ki van emelve. Ennek az igének van egy nagyon pozitív üzenete, hogy meg fog szabadulni a népet. De van egy előzmény, és ez az, ami úgy kevésbé teszi kedvessé. Múlt héten egy másik gyülekezetben voltunk néhányan, és ott mondta egy testvérnő, hogy hát ő, ha lehetne, ő azt szeretné nem megélni. Mert tart tőle, hogy milyen lesz az a nyomorúságos idő, és ha erre lenne lehetőség, akkor ő ezt szeretne megszabadulni. Az utolsó napok eseményei, hát nem mindig fogom idézni, hogy milyen könyvből van, azt látjátok ott a tetején, nagyon sok ellen majd idézetet fogok olvasni. Olvashatunk arról, hogy korszakok válságának a küszöbén állunk. Vagy már a küszöbön belül is talán egy fél lábba. Mi is jellemzi ezeket a korszakokat? Nem olyan régen volt egy repülő baleset. Egy Afrikában történt, egy repülőjárat végül is nem sokkal, csak egy méterrel tévesztette el a kifutópályát. A repülőgép hát ugye balesetet szenvedett, kigyulladt, darabokra tört, és végül is egyetlen egy valaki, egy kisgyerek volt az, aki megmenekült. Ha jól emlékszem, 80 valahány utasból. Az elég kevés százalék. Egyébként van egy kis kép is volt. Tehát volt egy másik tragédia a Föld történetében, amikor csak 8 túlélő volt abból a sok-sok emberből, aki az özönvíz idején élt. És Jézus emlékeztet is erre bennünket, hogy a Noé napjaiban történt, úgy lesz az emberfia eljövetele. Na most nem azt akarja nekünk mondani, hogy csak 8 túlélő lesz, hanem az események. A sorra, hogy Noé hiába prédikált hosszú-hosszú ideig, hiába építette a bárkát, hiába szólt az üzenet, mégis nagyon kevés ember volt, aki hallgatott volt. Volt egy túlélő volt, 8 túlélő. Sodom a Gomorra esetében hány túlélő volt? Emlékeztek, mikor Ábrahám alkudozott? Mi van akkor, ha csak? Hát ez azt jelzi, hogy nem a Föld lakosainak többsége fogja várni Jézus Krisztust, hanem a maradék, a kisebbség. És ma még abban az időben élünk, amikor az angyalok visszatartják a szeleket. Emlékeztek-e a jelenések könyvének a képére? Tehát a vihar már itt van, de az angyalok még visszatartják a szeleket, de ugye az a szeleket, amelyek sátának a gonoszsága ki fog majd ömlani erre a földre, de ma még nem ebben az időben élünk. Ezért beszéljünk arra, hogy ez a közeledő válságot túl tudjuk-e élni, hogyan tudjuk túlélni egyáltalán, inkább azt, hogy milyen előkészületeket kell tennünk abból, vagy úgy, ahogy a mi erőnk ezt megengedi. Tehát mi jellemzi a válságot? Egyik az, hogy váratlan, úgy jön, mint az éjszakai tolvaj. Kevesen várják a tolvajt, minden éjjel felkészültek. Aztán egy bizonytalanságot teremt, amikor válság van, akkor az ember, most nekem csak az ujjam ment egy kicsit tönkre, de azt elkezdtem gondolkodni, hogy akkor most azért is telefonálnom kell, hogy nem fogok tudni zongorázni. Aztán az eszembe jutott, hogy akkor hogy fogok dolgozni, ha nem tudok gépelni. Tehát ez a bizonytalanság, ez egy pici dologról van szó. Szóval, hát még ha egy nagy dolog lenne, és az embernek akkor ezennyi dolog eszembe jut, hogy mi lesz. úgy tűnik, hogy minden fontos célt fenyeget, hogy akkor a jövőben ezt hogy tudom, és ennél nagyobb tragédiák is történnek az életben, ahol emberek lerokkannak, és az egész életük olyan bizonytalanná válik. És ezért, amikor ezekről gondolkodunk, ez egy változásra hív. Előre készüljünk fel, nézzük meg, hogy mit kell tennünk, és az életünk miként legyen másképp. A bizonságtételekben szintén erről ér a testvérnél, hogy egy engesztethetetlenül őrjöngő vihar közeledik. És azt kérdezi, hogy készen állunk-e szembenézni vele. Mi a legfontosabb eleme a krízissel való szembenézésnek? Mi a legfontosabb a részünkről? Mi a legfontosabb, hogy felkészüljünk erre? Azt írja Ámos könyve, hogy készülj Istened elé, ó Izrael. Hogyan készülhetünk fel? Mi a legfontosabb része? Az idő. Mennyi időt szánunk arra, hogy felkészüljük? Mennyi időt szánunk Istenre? Mi a legfontosabb a mi életünkben? A fontosság és sorrendet, ha nézzük, akkor hol van ez a pont, hogy mi Istennel találkozni, Jézus Krisztussal találkozni, akkor Istennel találkozni akarunk. Mennyi időt szánunk erre? Azt hiszem, hogy ahogy az életünket figyeljük, tudom, hogy mindig azt mondják, hogy az ember, ha visszanéz, akkor úgy nosztalgiázik, hogy bezzeg akkor. De biztos, hogy az élet már sokkal gyorsabb, sokkal több a tennivaló, és sokkal kevesebb a szabadidő, mint 30-40 évvel ezelőtt volt. És bizony az idővel való gazdálkodás az egyre inkább, vagy egyre nagyobb gondot jelent. Öt területe van a felkészülésnek, ebből csak egyet tudunk ma végigbeszélni, a lelki felkészülés. De vannak eszközökkel való felkészülés, az egy külön ige szolgálat, a pénzügyi felkészülés, a családi felkészülés, a közösségi felkészülés, de ezekről ma nem tudunk beszélni, mert akkor nagyon hosszú lenne. Maradjunk a lelki felkészülés. Mit is jelent a lelki felkészülés? A Biblia tanulmányozás. Hát a lelki felkészülésnek a legfontosabb, alapvető módja a Szentírásnak a tanulmányozása. Nagy küzdelem. Csak azok fognak az utolsó nagy küzdelemben végig kitartani, akik megerősítették értelmüket a Biblia igazságaival. Hát csak azok fognak az utolsó nagy küzdelemmel végig kitartani, akik megerősítették értelmüket a Biblia igazságaival. Kerestem egy, nem tudom ki ismeri a kijegyzett könyvet. A Biblia, hát talán még antikváriumban meg idős testvéreknél érdemes megvenni. Nem emlékeztem pontosan, azt szerettem a gyerekeknek elmondani ma, de nem emlékeztem pontosan a történetről. A lényeg az, hogy egy édesanyja szégyenjegyzeteket írt a Bibliára, ugye egyedül maradt a gyermekével, egyedül nevelte, a fia az eléggé elkalódott, de amikor az édesanyja meghalt, és a fiú talán meg sem halt még, de a tengerre ment, akkor betette ezt a kijegyzett Bibliát a hajós ládájába. És amikor jött a vihar és nehézség volt, a fiú megtalált. Erről szól a történet. Nagyon tanulságos, érdemes megnézni. A lényeg az, hogy kerestem hát, ha le van írva valahol az interneten, mert nem találtam meg a könyvet, és feltűnt egy testvérünknek a neve, aki említette ezt a könyvet. De leírta, hogy ő 14 évig volt az adventista egyháztagja. És utána annyi mindent írt, ami most már nem azt bizonyítja, hogy sőt, ez be is vallja, hogy ő már azóta teljesen másokban hisz, akkor egy nagyon aktív ember volt, ismerte a proféciákat, hirdette őket, kis füzeteket jelentettek meg, egy kis csapatba dolgoztak, és mondjam, élmunkás volt a misszióban, és 14 év után egyszer csak hátat fordított mindennek, és valahol máshol kötött ki, most már inkább a te Isten, mint Isten. Tehát, ha nem erősítjük meg értelmünket a Biblia igazságaival, akkor jöhetnek az életben olyan helyzetek, amelyek kétségeket támasztanak, de talán megrendítenek. Sok ilyen emberről tudunk sajnos.
A kérdés az, hogy vajon mi akarjuk-e, halandóak vagyunk-e a mi értelmünket megerősíteni a Biblia igazságait. Mit is jelent az, hogy megerősít? Hát valamit erősebbé teszünk, bekerítjük, mint egy erődítményt, ugye ha már ez a hétköznapi jelentését nézzük ennek a szónak, és felkészülünk egy katonai üdvözletre. Erről a három pontról fogunk most még beszélni. Tehát megerősíteni, erősebbé tenni. Nincs könyv, melynek gondos áttanulmányozása úgy fölemeli és megerősíti az értelmet, mint a Bibliája. Hogyan tudunk megerősödni? Nincs könyv, melynek gondos áttanulmányozása úgy fölemeli és megerősíti az értelmet, mint a Bibliája. Ezt olvassuk a Szentírásban, és Zsoltár író ezt írja, az én lábamnak szövétnek ne a te igéd, és ösvényemnek világossága. Az életemnek a világossága, amerre megyek, amit teszek, ahogy döntök, amit választok, annak a világossága a Biblia. Tudjátok azt, hogy régen úgy hívtak bennünket, hogy a könyv népe. És miért? Az adventisták mindig csak a Bibliáról beszéltek, és mindig csak a Bibliával idéztek. Van egy statisztika, hogy körülbelül ma az adventisták 10%-a az, aki rendszeres naponkénti Biblia tanulmányozó. Csak ismételni tudom, azok fognak az utolsó nagy küzdelemmel végigtartani, akik felvétezik értelmüket a Biblia igazságaival. Tehát, ha kellőképpen megbesülnénk Isten igéjét, a fiatal, az idős belső egyenességgel, az értelem erejével rendelkezne, mely képesíteni őket ellenállni a kísértéseknek. Milyen kísértések? Nagyon sok olyan kísértés van, aminek ellen kell állni. A lelki életünknek, a lelki erőnknek az öme az, hogy ezekkel harcoljunk, ellenálljunk, kérjük Isten segítségét. Ha az emberek kellőképpen tanulmányoznak a Bibliát, szellemileg megerősödnének, írja még Vájtestén. Tehát a megerősítésnek az első, legfontosabb része az, hogy a Szentírással jóba legyünk. A Szentírás, ami kezünk ügyében legyen, a Szentírást olvassuk, tanulmányozunk. Tehát megerősít, erősébbé tesz, ugye erről beszéltünk, most jön az, hogy mit jelent az, hogy bekeríteni az erődítményt. Utolsó napok eseménye. Építs magad körül az írásból, építs falat magad körül az írásból, és meglátod, hogy a világ nem tudja azt lerombolni. Hát mit jelent az, hogy körülkerítjük, mint régen a várat? Miből kell nekünk a várfalat megépíteni? Építs falat magad körül az írásból, és meglátod, hogy a világ nem tudja lerombolni azt. Ez az igazi megerősítés. Aztán így folytatja, testvérnél, falazzuk körül lelkünket Isten lelke ihletésének korlátozásaival és utasításaival. És a Biblia mellett tanulmányozzuk a profétaságra alapuló tanításait is. Falazzuk körül lelkünket. Erősítsük meg a mi lelkünket azzal, hogy Isten mit ajánl, mit nem ajánl, mit ígér, mit utasít és mit tesz. Úgyhogy most adunk egy házi feladatot a következő napokra. Van egy fejezet a nagy küzdelemben, a Szentírás védőbástya. Most nincs időnk ezt végigolvasni, de a védőbástyáról akartok többet tudni, akkor ezt a fejezetet érdemes elolvasni a nagy küzdelem című könyvünkből. Tehát, ha van egy vár, amit fallal körülvesznek, annak az a szerepe, hogy az ellenséget kívül tartsa, de van egy másik is, hogy valamit belül tartsa, a gondolatokat. Na nézzük, hogy is van ez. A korintosi második levél, 10. fejezet, 4. és 5. verse. Mert a mi vitézkedésünk fegyverei nem testiek, hanem erősek az Istennek, erősségek lerontására, miket? Lerontván okoskodásokat és minden magaslatot, amely Isten ismerete ellen emeltetett. És itt van a foglyul ejtés. És foglyul ejtvén minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusra. Tehát a gondolatoknak a foglyul ejtése. Van itt egy példa. Kinek volt már kecskéje? Ezt tudjátok, a kecske az mindig arra megy, ahova kell, és sosem lehet, semmi másra legyen. Semmi másra legyen. És az egyik legjobb, legszelidebb állat és legszofogadóbb állat. Ja. Miért kell a kecskéknek kerítés? Hát nem akarjuk, hogy megegye a növényeket, meg minden mást, akkor jobb, hogyha a kecskék azok körül vannak kerítve. Most ilyenek a mi gondolataink is. Hogy általában nem oda járnak, vagy nem arra járnak, ahol leginkább lenniük kellene. Hanem elmennek a szomszéd kertjébe. Meg mindenhol máshol. Vezérelt utamat, tehát egy igét szerint, mondja a Zsoltáros, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjék rajtam. Biztos ti is úgy vagytok, hogy ha elengedjük a gondolatainkat, akkor nem mindig ott maradnak, ahol kell. Hát ha nem vigyázunk rájuk, ha nem figyelünk arra, akkor sok minden eszünkbe jut, akár hirtelen haragból, vagy bármi váratlan eseményből, vagy egyszerűen csak már úgy ellustulunk. Tehát a gondolatainkra vigyázni kell, hogy kordában tudjuk őket tanulni, tartani, hogy merre menne. Ezekben az utolsó napokban Sátán különleges törekvése, hogy birtokba vegye a fiatalok elmét, és itt most már oda tehetném az időseket is, nem mindig csak a fiatalokról beszéljünk. Birtokba vegye az emberek értelmét, megrontsa gondolataikat, és tüzelje szenvedélyeiket. Ezt tapasztaljuk, nem? Hogy az a törekvése, hogy birtokba vegye az értelmünket, gondolatainkat, és általában az emberek a szenvedélyek a kielégülés után indulnak és mozdulnak, a gondolataik arra viszik őket. Ha Sátán törekszik alantas érzéki dolgokra terelni az értelmet, és az Úr látja az eltökélt erőfeszítést, hogy csak a tiszta gondolatokat tartsuk meg, fonzani fogja az elmét, mint a mágnes. Megtisztítja a gondolatokat. Itt a védelem. Tehát ha Sátán már ilyen, és ő érzéki gondolatokat bármilyen más rossz irányba tereli a mi elménket, ha az Úr látja, hogy küzdünk ez ellen, akkor nem hagy magunkra, hanem segítséget ad, hogy csak a tiszta gondolatokat tartsuk meg, és ezt mondja, mint a mágnes úgy fogja érzelmünket vonzani a jó dolog, Isten megtisztítja a gondolatainkat. Mi történik akkor, ha gondolunk valamiről? Ez nem olyan nagy bűn, ha gondolkodunk valamiről. Kérdés meddig? Mert a gondolatok azok miben testesülnek meg? Így szavakban, meg tettekben. Hát ha valamint sokat járhatom az agyamat, akkor az valahol visszahat rám, és a gondolataim következménye, ugye a szavaim, meg a tetteim lesznek. És ha valamit sokáig teszek, akkor azokból már szokások lesznek, és már észre se vettem, hogy a gondolattól hogy jutottam idáig. És a szokások, a sok szokás azból mi lesz? Az lesz az én jellemem, az én személyiségem, azokat a szokásaim adják össze, azokat, amit rendszeresen teszek. És a személyiség határozza meg, hogy mi lesz velem, mi lesz az én sorsom, mi az én végzetem. Tehát a gondolatokkal kezdődik, és ha a gondolatokra nem vigyázunk, akkor azok szavakba öntődnek. Most nem sokára fogunk beszélni ezen a túlóda evangelizáción a boldog házasságról. Tudjátok, hány házasság megy úgy tönkre, hogy az egyik fél elkezd a másikról rosszat gondolni. És ahelyett, hogy megbeszélné, ezek a gondolatok egy idő után gyökeret vernek. És utána ezek már szavakban jelentkeznek, a szavakban aztán tettek lesznek, és a tettekből már sok minden nagy, de nem akarok annak elébe menni, csak hogy biztos, hogy tapasztaltatok már ilyet, hogyha nem vigyázunk a gondolatainkra, azok bizony gyümölcsöt teremnek is. Sokszor keserű gyümölcs. Ugye újra és újra előjön ez a figyelmeztetés a nagy küzdelemben, hogy csak azok fognak megállni, akik felvértezik az értelmüket. Tehát beszéltünk arról, hogy az ellenséget kívül kell tartani, a gondolatainkat belül kell tartani. Aki nem akar Sátán támadásainak áldozatául esni, azt írja az Apostolok Története című könyvben a Vájtestvénél, jól őrizze a lelkéhez vezető utokat. És most figyeljük. Ne olvasson, ne nézzen, és ne halljon meg olyasmit, ami tisztátalan gondolatokat ébreszt. Ki tudtok nyitni úgy egy internetes oldalt, hogy ne legyen az legalább egy kísértés, mondjuk egy tisztátalan gondolatokra? Még a plusz 18-ig csak odaírva, hanem olyan csábító címeket látott az ember, hogy ami mögött aztán, ha kinyitod, el valamilyen más történetet látsz. Tehát ne olvasd, ne nézz, ne hallj meg olyat, ami tisztátalan gondolatokat ébreszt, vagyis az agyunk el kell gondolkodni olyanon, amit nem kellene. Akkor úgy járunk, mint a kecskék. Valahova máshova kerülnek a gondolataink. Gondolataink ne időzzenek szabadon, folytatja. Mindenféle tárgynál, melyet az ős ellenség sugall. Hát a gondolataink ne időzzenek szabadon olyan tárgyaknál, amelyet a Sátán sugall. Ha nem őrizzük híven szívünket, akkor a külső világ gonoszsága felébresztheti bensünkben a rosszat, lelkünk pedig a sötétségbe. Vigyáznunk kell, ne hagyjuk, hogy ilyen kísértésbe esünk. Aki nem akar Sátán támadásainak áldozatául esni, jól őrizze a lélekhez vezető utakat. Milyen utak vezetnek a lelkünkhez? Ugye, ha van vár, akkor annak vannak kapuja. Ugye a léleknek is vannak kapuja, amit lezárhatunk, vagy kinyithatunk. Máté már mondott egyet, hogy mik a léleknek a kapuja. Ugye van a látás, hogy mit nézünk és mit látunk. Azután a következő a hallás, tehát hogy mit hallgatunk meg. A harmadik, szaglás. Ugye ez a fogyókúrásoknak a legnagyobb problémája. Az ízlelés, valami, és utána az érintés. Most, ha megnézitek, ebből az ötből a négy az agyunk közvetlen környezetében található. Egészen közel van a mi agyunkhoz. Tehát a látás, a hallás, a szaglás, az ízlelés és az érintés. Melyik a főbejárat, ha ezek a kapuk? Azért a testnek lámpása a szem. Lukács evangéliumából. Azért, ha a te szemed őszinte, a te egész tested is világos lesz. Ha pedig a te szemed gonosz, a te tested is sötét. Tehát a szem, a látás az, ami leginkább vonzza az embert. Hogyan is volt ez az eredeti bűn, az ősbűnnek az esetében? Így van. Azt írjuk, hogy látta az asszonyt, hogy jó a fa eledelre, és hogy kívánatos a szemnek. És kívánta azt, amelyet ígért Sátán, a bölcsességért, és evett abból, szakasztott abból a gyümölcsből. Tehát hogyan kezdődött? Hogy valamit nézett, és amit nézett, azt addig nézte, amíg mi volt még a nézés mellett? A ízlelés. Tehát ott volt az egyik a másik után jött, és utána már vége volt. Tehát látta, elkezdett vágyni utána, azután, ha valamit megkívánunk, akkor azt el akarjuk venni. Aztán azért, hogy ez kielégüljünk, hogy jó lessen, hogy megtapasztaljuk, hogy jó volt, és ugye így jött el a bukás. Tehát aki nem akar Sátán támadásainak áldozatul esni, jól őrizze a lelkéhez vezető utakat. Ezért nem mindegy, hogy mit nézünk és mit olvasunk, mit látunk. Nézzük akkor a következőt. Ugye megerősíteni azt jelentette, hogy erősebbé tesz, hogy bekeríteni, és nézzük meg a harmadik pontot, felkészülni egy katonai ütközetre. Van-e nekünk közünk valamilyen katonai ütközethez, vagy most még itt Magyarországon békében élünk, és nincs semmilyen háború? Jelenések könyvének szerint mi van a sárkánnyal? Megharagudott azért a sárkány az asszonyra, és elment, hogy hadakozzék. Tehát mégiscsak van egy ellenfelünk, aki ellen hadakoznunk kell. Hogyan tudunk mi ebben a háborúban harcolni? Jézusnak egyetlen egy fegyvere volt ekkor. Meg van írva. Nekünk is ez a védekezésünk, ez a fegyverünk. Meg van írva. Ez az egyedüli út. Ugye ezért beszéltünk arról, hogy milyen fontos az ige tanulmányozás. És azt írja el testvérni, hogy rögzítsd az igéket emlékezetedben, és azonnal utasítsd vissza sátán. Meg van írva. Azonnal utasítsd vissza, amikor megjelenik kísértéseivel. Meg van írva. Urunk is így találkozott az ördöggel, és képessé lett az ellenállásra. Hát ez a fegyverünk. A védekezésre. Meg van írva. Zsoltárok 17. Zsoltár 4. verse. Az emberek cselekedeteinél a te ajkad igéjével vigyáztam az erőszakosok ösvényeire. Hát az emberek cselekedeteinél a te ajkad igéjével vigyáztam az erőszakosok ösvényeire. Írja itt a Zsoltáríró. Meg van írva. Ez a legfontosabb fegyverünk. A keresztényeknek fel kell készülniük arra, erre gondolunk-e, hogy nem, ami nem sokára meglepetésszerűen szakad a világra, Isten igényének szolgalmas tanulmányozásával készülhetünk fel erre, és azzal, hogy igyekeznek életüket előírásaival összhangba hozni. Isten megújulást és reformációt kíván. Tehát el kell kezdenünk felkészülni arra, ami nem sokára szakad a világra. Valaki egyszer azt mondta, hogy amikor harc van, vagy háború van, vagy amikor veszély van, akkor már nem lehet fundamentumot cserélni. Hogy homokon vagyunk, vagy sziklán áll a házunk. Erre most kell, hogy ügyeljünk, hogy sziklán álljon a házunk. Hogyan tudjuk ezt megtenni? A Szentírásnak a tanulmányozásával. Tehát szorgalmasan tanulmányozzuk a Bibliát. Igyekezzél, hogy Isten előtt becsületesen megállj, mint olyan munkás, aki szégyen nem val, aki helyesen hasogatja az igazságnak a beszédeit, írja Pál apostol, adja tanácsot. Hogyha nem tanuljuk, nem tudjuk az igét, akkor nem tudjuk elmondani, nem tudjuk hasogatni. Most lehetetlennek látszik számunkra, hogy bárkinek is egymagában kellene megállnia. De ha Isten valaha is szólt általam állítom, el fog jönni az az idő, amikor vezető testületek elé visznek bennünket, és ezrek elé kell állnunk az ő nevéért, és azt írja, hogy és hitét kinek-kinek meg kell indokolnia. Tehát miért hiszed ezt? Miért állítod azt? Miért mondod azt? Miért ez gyakorlat? Meg kell indokolnunk, hogy miért. De ha nincs meg az előzetes ige ismeretünk, akkor a lélek nem tud mit eszünkbe jutni. Tehát ezért fontos, hogy most készüljünk rá. Mikor pedig a zsinagógákba visznek benneteket, és a fejedelmek és hatalmaságok elé, ne aggodalmaskodjatok mi módon, vagy mit szóljatok a védelmetekre, vagy mit mondjatok, mert a Szentlélek azon órában megtanít titeket, mit kell mondanod. Ezt lehet, hogy most talán elkezdeni gyakorolni a szomszédoknál, vagy az ismerősöknél, hogy ne arra várjunk, amikor majd mondjuk a parlamentben kell elmondanunk, vagy valahol máshol kell elmondanunk azt, amit hiszünk és amit mondunk. Ezért is jók ezek a péntek esték, itt mutatom a hátul a másik épületben, lehet beszélgetni emberekkel, mert legutóbb is nagyon sokan ott maradtak még majdnem egy órát, és kérdeztek, és vannak kérdései. Tehát már most lehet az emberekkel beszélni. Ez most még az előző gondolatsorhoz tartozik, amikor oda kell mennünk és bizonyságot tennünk hitünkről. Akkor a legsúlyosabb kritika zúdul minden az igazság oldalán levő álláspontra. Tanulmányoznunk kell hát Isten szavát, hogy tudjuk, miért hiszünk az általunk védelmezett tanításokba. Fel tudnánk sorolni, hogy a 28 hitelmünknek mi az a 28? Csak a címje. Nem is a tartalma. Itt meg kell védenünk azt, hogy miért hisszük azt. Péter apostol írja, hogy mindig készek legyetek megfelelni mindenkinek, aki számot kér tőletek, a benetek levő reménységtől. Tehát ez legyen, ami köztünk. Isten igényének szorgalmas tanulmányzásával készülhetnek fel erre, és azzal, hogy igyekeznek összhangba hozni életüket az Úr előírásaival. Kitartó tanulás, ez az egyik. Kettes pont, engedelmesség és alkalmazás. Tudjátok, nagyon sok ember azért nem szeret Szentírást olvasni, mert az életének a megváltozására utal, vagy készteti. És mivel jól érzi magát a saját bőrében, ezért nem feltétlenül akar változtatni. És sok ember ezért nem veszi kezébe a Szentírást, mert nem akar változni. És akkor lelkiismereti konfliktusa. Még néhány percben a következő, van még néhány dián marad, végigmondhatom, ugye? Ez egy buta kérdés, úgyis azt mondjátok, hogy persze.
Igen.
Tehát a harmadik pont, hogy tanuljunk meg, memorizáljunk. Tehát tanuljuk meg verseket. Legalábbis a legfontosabbakat. Minél inkább tudjuk fejből, annál védettebb helyen lesznek. Mert lesznek olyan idők, amikor nem feltétlenül lesz időnk rá, vagy nem feltétlenül lesz Bibliánk. Tanulmányozd Isten igéjét, rága ígéretét, vésd emlékezetedbe úgy, hogyha megfosztanak Bibliától, Isten igéjének birtokába lehess. Volt már ilyen a történelemben, van is, annak is olyan keresztények, akiknek ilyen helyzetük van, vagy ilyen helyen élnek, de van egy profécia is Ámosnak a könyvében. Hogy napok jönnek, azt mondja az Úristen, és éhséget bocsátok a földre. Nem a kenyér után való éhséget, sem a víz után való szomjúságot, hanem az Úr. És vándorolni fognak tengertől tengerig, északtól fogvanak tehetik, futkosnak, hogy keressék az Úr beszélét, de nem találják meg. És azon a napon elektarokkodunk. Hát gondoljunk arra, hogy készüljünk arra, vagy higgyük el, hogy lesz egy ilyen időszak, amikor már nem lesz ilyen kényelmes lehetőségünk a Szentírásnak a tanulmányozására. Tehát ha kitartóan tanulom, elfogadom azt és gyakorlatban ültetem, amit megtanultam, memorizálok is, van egy még egy fontos dolog, hogy gondolkodjak, elmélkedjek rajta. Tehát az elmélkedés az mit szolgál? Csak itt a példabeszédek könyvét ezt fel kell olvasnom, mert ezt nem írtam ki. Nincs ide írva. Ja, add a te elmédet az erkölcsi tanításra, és a te füleidet a bölcs beszédekre, ez van ott. Add a te elmédet az erkölcsi tanításra, és a te füleidet a bölcs beszédekre. De Ellen White így mondja ezt az elmélkedést. A tanuló tartsa mindig magánál a Bibliát. Amikor csak alkalmad van, olvas el egy szöveget, és elmélkedj róla. Mit jelent az elmélkedés? Végig gondolni. Mi is történt ott? Miért történt ott? Mit akar az ige mondani ezzel? Mit tanulhatok ebből? Hogyan tudom ezt alkalmazni? Hogyan tudom ezt továbbadni? Ha az utcán jársz, kelsz, a vasúti állomáson időzöl, vagy találkozol, róla vállalkozol, használd fel jól az alkalmat, hogy néhány értékes gondolatot nyelj az igazság kincses tárából. Tehát, hogy legyen nálunk a Bibliánk, és amikor várni kell, vagy utazunk, vagy bármilyen más alkalommal, akkor használjuk fel ezt az időt. És legvégül, de nem utolsó sorban, hogyan lehet a Bibliát legjobban megtanulni? Hogyha szombatiskolába jövök, mikor tanulom meg jobban, hogyha tanító vagyok, vagy csak beülök a többiek közé? Ha tanító vagy, sokkal jobban utána nézel, milyen kérdések lehetnek, mit tehetni a föl, mit is jelent, mindenre meg kell tudni, meg kell tudni válaszolni. Tehát ha másoknak átadom azt, amit tudok, akkor lehet igazából megtanulni. Sokan félnek attól, hogy nem tudják ezt megtenni. Lukács evangélium azt mondja, hogy adjatok néktek is adatik. Jó mértéket, megnyomottat és megrázottat, színig teltet adnak a ti öletekbe, mert azzal a mértékkel mérnek néktek, amellyel ti is mértek. Tehát ha valamit én kaptam, akkor adjam tovább. Nekem is ezt meg kell tanulni, memorizálni és végig gondolni. Ezt csak olvasni tudtam. És azt írja elmányt bátorításul, hogy aki szerényen elindul a kis tudásával. Hát hányan mondják azt, hogy én nekem ehhez nincs ajándékom, nincs talentumom, nincs képességem. Aki szerényen elindul a kis tudásával, és elmondja azt, amit tud, miközben szorgalmasan igyekszik tudását növelni, tapasztalni fogja, hogy a menny minden kincse kitárulkozik. Tehát ha elindulok az én kis tudásommal, azt őszintén szorgalmasan továbbadom, akkor a menny minden kincse kitárulkozik előttem. Minél inkább törekszik a világosságot továbbítani, annál több világosságot kap. Minél nagyobb igyekezettel, de felebaráti szeretettel próbálja Isten szavát megmagyarázni másoknak, annál jobban megérti ő maga is. Tapasztaltátok már ezt gondolom. Ha másoknak beszélünk róla, sokkal jobban mi is megértjük, jobban készülünk, jobban a miénket tesszük. Minél inkább használjuk ismereteinket és képességeinket, annál jobban bővül a tudásunk és szaporodnak talán tudunk. Hát körülbelül összességében és nagyon gyorsan ezek voltak a gondolatok. És visszatérve arra, ami már sokszor volt és sokszor elolvastunk, csak azok fognak az utolsó nagy küzdelemben végig kitartani, akik felvértezték értelmüket a Biblia igazságaival. Vagyis induljunk el, kezdjük el, vegyük elő a Szentírást, vegyük elő a profitas lelkének írásait, és ahol csak alkalmatlanul beszéljünk róla. Kezdjük el megtanulni, rendszeressé tenni a Biblia olvasásunkat. Szisztematikusan olvasni a Bibliát rendszer szerint, minél inkább, még akármilyen nehéz és akármilyen nagyon egy szombatiskolai tanulmány, mint a mai, ami a 4 fejezetnek a dolgait ölelte fel, de akkor 4-szer annyi időt töltsünk vele, de ez lesz az, ami bennünket megőriz és megsegít akkor, amikor azok a idők jönnek, amiket úgy hívunk, hogy nehéz idők. Hát ezt tanultuk ma, és ehhez segítsen bennünket az Úr, hogy legyen a Biblia, ami életünknek a zsinórja.